akinek ez a dolga onnan, innen, amonnan megpróbálja beszerezni azt a szükséglet, ami a családnak van, mert hogy a család ebből fogja látni, hogy ez az ember ez tényleg nekünk segíteni akar, ez nem ellenőrizni akar, ez nem szabályokat akar itt nekünk elfogadtatni, meg nem kontrollálni akar bennünket, hanem ő segíteni akar.
Nagyon érdekeset mondasz, mert ennek az egyik jellemző és fontos része, és beszéltünk az előbb ugye a szegény kulturális történetekre, hogy ott igazából egy fontos része, hogy nincsenek kapcsolatok. Ebben a történetben, amit te mondtál, a segítéshez bizony együttműködni kell.
És nagy bizalom kell
hozzá. És azért is kérdezem, hogy mindenkit el lehet-e ilyen módon érni, mert ugye ha azt mondtad az előbb, hogy sokan vannak, akik egyébként sem tudnak együttműködni, akkor mondható az, hogy kimaradnak ilyen módon többen, kimaradnak az ilyen típusú segítésből?
Hú, hát ez egy jogilag is, meg szakmailag is egy olyan kérdés, amelyikre nem könnyű a válasz. De a lényeg talán a dolognak az, hogy olyan emberrel én a 40 éves pályafutásom során még nem tapasztaltam, akit ne lehetett volna jó szóval, biztatással megnyerni együttműködésre. Ez nem egyszerű a mai világban, amikor az embernek van 50 családja, és kevés az ideje, és rengeteg adminisztráció, meg egyebek, mert hogy nem lett kevesebb az adminisztráció, és a kliensszám sem lett sokkal kevesebb, mint ami a korábbiakban volt, és a előírást, létszámelőírást meghaladó kliensszámokkal dolgozik mindenki, mert sokkal több az esete. Tehát ebben nem könnyű, de az, hogy egy ilyen nagyon elzárkozó, félős, problémáit látó és ezért elfedni akaró családdal egy olyan nyílt kapcsolat alakuljon ki, hogy elhiggye, hogy én nem fogom följelenteni, én nem fogom elvenni a gyerekét, én azt akarom, hogy működőképessé váljon a család. Ehhez nagyon sok együttlétre van szükség. Egy minap mondta épp egy kliensem, hogy hát azt mondja, én belém már jó sok szociális munka, és belém rúgott, sokat kell magának pedálozni ahhoz, hogy elnyeri a bizalmamat, mondta nekem a illető hölgy, így szó szerint, sokat kell neki, hogy pedálozzon Imre azért, hogy elnyeri a bizalmát, mert hogy már megtapasztalta egy csomó rossz dolgot, és hát ebből azt akartam mondani, mert nyilván tettem pozitív gesztusokat, hogy ez még neki kevés, neki sokkal több kell ahhoz. Sokkal több idő, sokkal több találkozás, sokkal több olyan történés, amivel én bebizonyítom, hogy ő megbízhat bennem, és tudja azt, hogy én tőlem mire számíthat. Ez egy nagyon hosszú, nagyon lassú, nagyon nehéz folyamat, de ha ez nincs meg, akkor semmit nem ér az egész szociális munka, ez az alapja.
Siker egy sors csapás, tán a nagy kudarc a gyógyító hatás. Nem vezet vezérlő csillagom, vagy éppen megvezet, és én ráhagyom. Én magam vagyok a változás, változatlanul dicső próbálkozás. Csendesen beérni ennyivel, nem ragaszkodom ahhoz, ki elvisel. Ha nem kapaszkodom, az lesz nyerő. Néha hagyni kell, hogy győzzön a túlerő. Ne szkannerozz velem a gyermeked, öleld magadhoz is, szeresd, ha bünteted. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombol egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, ott leszel. Majd a felülről robban a hó, majd a kifordítva sem lesz jó. Senki nem áll szóba veled, én szó leszek neked. És ha túl rövid a nagy dobás, az életed gigászi méretes bukás. Én még akkor is csak féltelek, ott leszek veled, és megértelek. A tomboló siker, a nagy halál, a mentő expedíció is sorba áll. Autogramot oszt kihűlt kezed, oly szép a pillanat, kicsit megkönnyezed. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombol egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, majd a felülről robban a hó, majd a kifordítva sem lesz. jó, senki nem áll szóba veled, én szó leszek neked. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombolt egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, ott leszek. Majd ha felül robban a hó, majd ha kifordítva sem lesz jó, senki nem áll szóba veled, én szó leszek.
Kaposi Ifjúság Segítő Magazinban Takács Imrével, a Magyar Családsegítő és Gyermekügyi Szolgálatok Országos Egyesület elnökével arról kezdtünk el beszélni, mi a helyzet a végeken, a gyermekvédelem gyakorlati szinterén, ahol a gyerekekkel találkozhatnak, és elég drámai képet sikerült itt most összeraknunk. Valószínűleg a helyzet ilyen lehet. Leginkább arról beszéltünk, hogy egy nagyon sok olyan tizenéves gyerek történetéről, gyerekkorú tizenévesekről beszélünk, a történetéről van szó, akiknek a feltételei szörnyűek. Mert nehéz családi körülmények között élnek, szociálisan mindenképpen meghatározó körülmények között. Ők a szegénységi küszöb a mag alatt lévő élő emberek. Te olyan becsülten 400-500 ezer emberről beszéltél, azon belül jelentkeznek ezek a gyerekek, igen. Ugye? Ezen belül jelentkeznek. Igen. És valami olyasmit mondtál, hogy nagyon nehéz ennek a világnak, akinek éppen az életvitele is meglehetősen távolságtartó, alig van kapcsolata, és igazából egymással sincsen elégséges kapcsolata, és tele van egy rakás feszültséggel, és a pillanatokról él, hogy azokkal nagyon nehéz fölvenni a kapcsolatot annak az ellátórendszernek, amik alapellátásban van. És azokat a drámai pillanatokat próbáltad az előbb becsetelni, amikor azt a kérdést kérdeztem, hogy mindenkit el lehet-e érni, hogy nagyon nehéz munkába kerül az, hogy egyáltalán valakivel ilyen módon ezt a fajta tartozást behozzuk, hogy a barátságot újra fölépítsük, hogy ezt a fajta bizalmat újra ki lehessen ahhoz alakítani, hogy elemi dolgokba tudjatok segíteni. Elemi dolgokba azzal azt jelenti, hogy ügyeket el lehessen intézni, akár munkaérpiacra visszasegíteni, vagy akár a gyerek elemi nevelési történeteiben, az iskolával, a egyezkedésben valahogy össze lehessen hozni. De itt tartunk.
Igen.
Van a gyermekvédelem egy nagyon érdekes fogalom, ez a védelembevétel. Engem az érdekel ebben a történetben, mert sokszor, amikor olvasok ilyen gyermekvédelmi papírokat, meg minden történetet, és azt mondták, hogy végre valakit A-t és B-t az adott nehéz helyzetében a gyermekvédelem védelembe vette. Ez mi?
Bocsánat, mielőtt erről beszélnénk, amit ezt közvetlen megelőzően mondtál, az egy rendkívül fontos dolog, hiszen ez a bizalmi kapcsolat a segítés és segítő között ahhoz nem hasonlítani, mint az ős bizalom, ami az anya és a gyerek között valamikor kialakul, hiszen hogyha ez nem jön létre a segítő és a segített között, akkor fog ő változni. Igen. Akkor fog ő változni, hogyha látja azt, hogy én elfogadom őt olyannak, amilyen, ha látja azt, hogy megbízhat bennem, akkor szép lassan elkezdi átvenni azokat az értékeket, amit én közvetítik felé. Tehát ha direkt mondom, így meg így kell főzni, így meg kell viselkedni a gyereket, így kell nevelni, az semmit nem ér. De amikor beszélgetünk a gyereknevelésről, amikor már megvan ez a bizalmi kapcsolat, beszélgetünk az életmódról, azt látjuk, hogy egyszer csak elkezdi azokat csinálni, amikről úgy beszélgetünk, amit nem direkt módon utasításba adtunk neki, szerződésbe leírtunk, hogy ezt meg ezt kell teljesíteni, hanem a velem való kapcsolat során, amit átélt, mert rájött, hogy az nem is olyan rossz, amit én gondolok felé. Tehát ez az igazából a segítő munkának az alapja, és erre kellene sokkal több idő, meg esély arra, hogy több család átélje ezt az élményt a szociális munkásra, mert aki átélt egy pozitív élményt, annak nagyon jók a tapasztalat, nagyon jó a visszajelzései, és egész életére egy örök élményt. Én is, meg mások is megtapasztalják, hogy jönnek hozzám 40-50 évesek, és mesélik a régi történeteket, hogy hogy volt, mi volt, és mi lett belőlem. Mm-hmm. Szóval ez a sikerélmény, ez már sajnos kezd kiveszni a szakmából, pedig ez nagyon kellene.
Ezt a sikerélményt keresed, és ezt nagy lelkesedéssel mondod, és az én kényszerképzetem ezzel összefüggésben, hogy inkább a másik a jellemző. Az a jellemző, hogy sokszor félnek a családok attól, hogy a gyerekeket állami gondozásba adják, és még azt az elemi problémát is, ami esetleg otthon van, azt is nehezen mondják el, mert attól félnek, ez is a veszélyeztetés egy fontos eleme. Úgyhogy nagyon nehéz ezt a bizalmat ugye megteremteni, és ebben arany pengetjű egy-egy ilyen bizalmi szó, amit esetleg itt ott hallani lehet. Igen. De én visszatettem azt a varázslit, visszahozom azt a kérdést, hogy mikor van, mikor mondjuk az azt, hogy védelembe veszünk valamit. Ugye ez valami, hordoz-e valami töbletet, mert nekem az az érzésem, hogy a védelembe vétele alapvetően ugye a célját ismerjük tulajdonképpen. A védelem valamifajta garanciát jelent a gyerek felnőtt évelésre, ezt feltételezem laikusan is. A védelem az valami azt jelenti, hogy ha a család nem tudja, akkor majd mi megpróbáljuk garantálni az ő felnevelését. Ez valóban jelenti ezt? Ez valóban jelente védelmet? Mi ez a védelembe vétel?
Ezt teljesen én is így gondolnám, hogy a védelembe vétel az jelent egy bizonyos többletszolgáltatást, vagy többletjuttatásokat azok számára, akik a legmélyebben vannak, de sajnos a dolog nem arról szól, ha bár van egy javaslatunk arról, még majd szólok néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Tehát a védelembe vétel az arról szól, hogyha a jelzőhálózat, iskola, óvoda, védőnő, gyerekorvos vagy bárki jelezte a gyermeki szolgálat számára, hogy úgy tapasztalta ennél a családnak, ennek a gyerekénél, hogy ilyen és ilyen probléma van, és akkor felkeresték és elkezdtek velük együtt dolgozni, de a problémát nem sikerült megoldani valamilyen ok miatt. Például, hogy a szülő nem volt eléggé együttműködő, nem vitte el a gyereket orvoshoz, vagy nem jött be a találkozásokra, teljesen elzárkózott, nem engedte be a segítőt, stb. Tehát akkor, ha elkezdtek dolgozni, vagy el se kezdtek dolgozni azért, mert elzárkózott volt a szülő, vagy elkezdtek dolgozni, de nem volt eredményenek, egy gyerek ugyanúgy veszélyeztet volt, mert hogy nem oldódott meg az a probléma, ami miatt gondozásba került a gyermek, akkor a család segítő, a gyermekjóléti szolgálat javaslatot tesz a járási központban működő esetmenedzser részére, hogy kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ami egy hatósági intézkedés, tehát nem segítés, hanem egy hatósági intézkedés. Van, aki azt mondja, hogy a szakellátás vagy a családból való kiemelés előszobája, mert ha nem eredményes a védelembevétel sem, akkor sem oldódik meg a veszélyeztetés, utána már nincs más eszköz, mint kiemelni a gyereket a családból, és szakellátásba helyezni. Na most emiatt ez egy büntetés, hogy így fogalmazom, büntetésként is élik meg a családok többsége ezt, hiszen vannak kötelező elemei. Például, ha a gyermek 50 óránál többet hiányzott, akkor kötelező védelembe venni. Akkor nem is lehet mérlegelni a dolgot. Még egyéb esetben, ha javasolta a védelembe vételt az esetmenedzsernek, akkor jön egy úgynevezett esetkonferencia, ahol az esetmenedzser összehívja az összes érintettet, aki idáig gondozta a gyermeket, akkor ő ott van, akkor ott van a jelzőházat tagja, iskola, óvoda, szülők, akik a dologban érintettek, és átbeszélik, hogy vajon mitől volt sikertelen, mitől volt kudarcos ez a dolog, és ha ez a grémium, ez az esetkonferencia, illetve esetmenedzser úgy ítéli meg, hogy ha lesz egy hatósági intézkedés, a gyámhivatal beidézi a családot, és hogy hoz egy határozatot, és abban a határozatban kötelezettségeket ír elő a család számára, az esetleg lehet eredményes. Ha úgy gondolják, akkor ezt megteszik, és akkor a gyámhivatal hoz egy határozatot, amelyikben előírja a család számára, hogy mik azok a kötelezettségeket, amelyeket neki teljesíteni kell.
Szemlézzük már, milyen kötelezettségekről lehet szó, mert egyébként egy gyerek nevelését, mondjuk egyébként egy 11 éves gyerek nevelésével kapcsolatosan, milyen kötelezettségeket lehet előírni a szereplőknek?
Hát például, hogyha nem jár iskolába, akkor járjon a gyerek iskolába, akkor a lakás körülményeken javítson, mert hogy ilyen körülmények között nem élhet a gyerek, akkor figyeljen a gyereknek a nevelésére, ne sétálgasson este 10-kor az utcán, hanem legyen otthon, akkor beszéljen a gyerekről, az iskolába jár a tanárokkal, hogyan kommunikáljon gyerekekkel, ne legyen agresszív az iskolába, ha kell, akkor előírják azt, hogy vigye nevelési tanácsadóba a gyereket, vigye pszichológushoz a gyereket, a szülő, hogyha neki van esetleg szenvedélybetegség, akkor menjen, kötelezi arra, hogy menjen alkoholelvonó kezelésre, tehát ezek
jó, csak azért, hogy a hallgató számára is érthető legyen, mik ezek a kötelezettségek, mert a kötelezettség az egy nagyon nehéz szó, azt mindenki ismeri, csak arra méretezett kötelezettséget kerestem. Most, igen.
Hogy kötelezi, az valószínűleg, hogy ez helytálló, hogy kötelezi, de a dolog néha átfordul, hogy olyan esetekben is kezdeményezi, ja, és hogyha ha a szülő nem együttműködő, az is benne van a törvényben, nem működik együtt, most nem határozza meg a törvény, mit jelent az a nem együttműködő, de ezért sok eltérően értelmezik az ország különböző részein, ha már egy időponton nem jött be a szülő, azt mondják, nem együttműködő. Másutt meg akkor nem együttműködő, hogyha nem tett meg bizonyos lépéseket, amit meg kellett volna tenni, nem ment el a gyerekkel orvoshoz például, nem vitt el az orvoshoz, akkor nem együttműködőnek. De van olyan eset, amikor, hogyha a élethelyzetük, lakáskörülményekben nem volt változás, elhanyagolást tapasztalnak, akkor is javasolják ezt a védelembevételt. Ugyanakkor a védelembevételi, de párhuzamosan nem kap olyan segítséget a család, hogy mondok egy példát, kötelezték a gyereket, vigyel ide. Akkor nem kérnek időpontot, hogy vigyel oda, hogy mikor fogadja az orvos, lehet, hogy csak egy év múlva kap, vagy fél év múlva, nem ritka, fél év múlva kap a szakértőtől, az orvostól, stb. Nem kap úti költségre pénzt, nincs, aki elkísérje, tehát nem kap hozzá szolgáltatást. Vannak kivételek, de többsége nem kap hozzá szolgáltatást.
Csak
a család, csak kötelezettség. Ugyanakkor ezek a családok, hát a mészegészségben élőkben nem jellemző az, hogy idők számukra az nem egy olyan dolog, hogy jó, ma kellett van, igen, jó, azt hiszem, hogy holnap kell jönnöm. Tehát ők már nem olyan időintervallumban gondolkodnak, nem, hogy percre, napra is eltérhet az ő életmenetük, mert akkor nekik éppen más valami volt, és hát akkor nem tudtam vinni, és akkor kell új időpont, meg fél év múlva lesz, mert ugye fél évente tudja fogadni például a szakértői bizottság, vagy a pszichiátriai ellátó rendszer is borzasztóan leterhelt, stb. Tehát nem kapja meg azt a segítséget, hogy akkor itt van időpontra, mikor, hova mehet, ki fogja elkísérni, honnan lesz pénze úti költségre, stb. Tehát a védelembevétel akkor lenne védelembevétel, ha ezt is megkapná oda kötelezni, de a kötelezettség mellé érezni az, hogy kap segítséget is egyben, mert hogy elmehet oda. Ráadásul itt ugye az is ennek a rendszerek megkettőzésének a egyik lényege, hogy ne az kötelezze, ellenőrizze és szankcionálja, aki az ő segítője. Mert egyszerre nehéz két szerepben lenni egy embernek, hogy én a segítőd vagyok, és bennem megbízhatsz, hát hogy bízom meg abba, aki ha tudja a kliens, a bajban lévő család, hogy ő rajta múlik az, hogy milyen lépéseket tesznek meg ellenem. Hát abban nem
az
fog
érdekes,
megbízni.
Amit mondasz, mert a gyermekvédelmi törvény létrejött, akkor ez volt az első kérdés, hogy szét kell választani a hatósági és a segítő feladatokat. Igen. És ugye az volt a fontos, hogy amit te is mondtál, hogy az eredeti gondolat is arról szólt, hogy nincs bizalom, hogyha a másik oldalon ott áll a pallos, hogy tetszik a fenyegetettség maga, és mondjuk ezzel küzdesz most ebben a példában is. Ugye? Hát a védelemvétel is ugyanezzel a konfliktussal küzd.
Hát úgy nézne ki a dolog, ha normálisan működne, hogy a például, amikor van ez a védelembeli tárgyalás, ott van a családsegítő, aki segíti, ott van az esetmenedzser is, és akkor, hogy elhangoznak az érvek, pro, kontra, hogy felsőnek összes rosszat a családról, ami szörnyűséget, szociális munkásra, hogy ezt se csinálta, azt se csinálta, ilyen rossz szülő, olyan rossz szülő. A segítő meg mellette elmondja azt, hogy igen, de a szülő azért ilyen, mert azért történt ez. Tehát, hogy már ott is érezze a segítő, vagy a család, hogy ez a segítő, ez mellette van. Igaz, hogy vannak problémák, mert ő is tudja, hát nem buták az emberek, ne tudják, hogy van probléma az ő működésével, persze. De a segítő azt is mondja, hogy lám, ennyi jó dolog is van ebben a családban, nem csak rossz dolgok vannak, ugye, mert esetben egy gyermek azt mondja, hogy mik azok a problémák, ami miatt védelembe kell nevelni, tehát ő problémákat sorol fel, nem a pozitívumokat fogja felsorolni, hanem mik az okai annak, hogy a gyereket védelembe
érdekes,
kell
amit
venni.
Mondasz, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag a küzdelem a gyerekért, hogy otthon maradjon, és ugyan a másik oldalon pedig nem arról, hogy a gyerek feltételei és az ő felnőtté válása javuljon. Ugye, amitől az előbb azt mondtad, hogy ebben a védelembevételben benne van a állami gondozásba kerülés előszobája, így fogalmaztad. Mert ugye pontosan az, hogyha arról szól a dolog, hogy komolyan vegye például egy gyerekkel kapcsolatosan a szülő, például, hogy mi a teendője, de akár a gyerek is. És ő is elvégezze maga dolgát, és hogy azért, mert az ő felnőtté válása az igazán érdekes dolog, akkor szép lenne a dolog, de nem erről szól. A tető példát nem erről szól. Igen. Hadd kérdezem, itt azért nagyjából a vége felé vagyunk, hogy tulajdonképpen mi a te, hogy is mondjam, perspektívát, egyszerűen hogyan látod ezt az egész helyzetet, mert egyrészt azt, hogy mennyire képes tulajdonképpen megfelelni a szerepének, ezt úgy általában lehetne mondani, az érdekel engem, és kettő, hogy mi a prognózisod? Mind a kettőt szoktam kérdezni.
Hát,
mennyire képes most megfelelni? Mert ugye mindig, amikor ez az új szabályozás megjelent, ezzel a család segítő lett a családgondozóból, megjelent az esetmenedzser, meg ilyesmi, akkor a problémák mindig arról szóltak, hogy túlterheltek a családgondozók, akkor még így hívták, és hogy azzal, hogy integrálódik a család segítő központba, és a szociális feladatokat is bizonyos szempontból közelebbről lehet értelmezni a gyerekkel kapcsolatosan, akkor tulajdonképpen egy kicsit könnyebb lesz a gyerekekkel való gondos. Ez volt az alapgondolat, így volt.
Igen.
És az a kérdésem, hogy akkor most mennyire képes ennek a szerepnek most végül is, kettő, mi a prognózisod?
Hát a tapasztalás az, hogy a minden településen jelenlévő családsegítő kollégáknak a munkája nem lett kevesebb semmivel, sőt, az adminisztráció talán még több is lett, több lett az esetkonferencia, esetmegbeszélés, gyámihozali értekezletek, stb. Jelzőállazati munka, több lett magyarul, több lett az a munka, amikor nem az emberre, a bajba lévő emberrel foglalkozom, hanem papírokkal, társintézményekkel, stb. Tehát úgy tűnik, hogy még szinte tovább csökkent a közvetlen segítő munka. A magyarul, ha avval az emberrel, akinek el kellene helyennem a bizalmat, alig tudok találkozni, mert annyi más egyéb munkám van. Ez az egyik, ami nagyon jelentős probléma. Ugyanakkor előrelépésnek lehet nevezni azt, hogy mire lett jó, most már látjuk, hogy mire lett jó az egész rendszer. Ez talán arra lett jó, hogy a kritikus, legnehezebb élethelyzetben lévő gyerekeknél ne történjen tragédia. Erre biztos, hogy jó, ugye, mert törvénymódosítás is volt, szülők nem zárkózhatnak el, kapcsolatok kell a gyámhivatal, be kell engedni, stb. Engedni kell, hogy megvizsgálja az orvos a gyereket. Tehát jogszabálymódosítás történt. Ugyanakkor, mivel ott kettős odafigyelés van, tehát hogyha egy gyerek nagyon súlyos problémával küzdött, akár ilyen, hogy alultáplálták, nem táplálták rendesen, nagyon elhanyagolták a gyereket.
Egy csomó sászik volt erről.
Igen. Ezekre a problémás esetekre, amiből sajnos rengeteg van, hát ezelőtt 30 évvel nem volt ennyi, mint most, ugye a családi életkörülmények változása következtében, ezekre nagyobb az odafigyelés, és kisebb a kockázat annak, hogy a gyerek mondjuk például meghaljon éhezés következtében, vagy otthagyás következtében, mert hogy a jelzőhálózati munka intenzívebbé vált, nagyobb a felelőssége, átérzik jobban a felelősséget a szakemberek is jelzőhálózat tagjai, tehát ha úgy röviden mondanám, azt mondanám, hogy ezek a kritikus, nagyon nehéz, legnehezebb helyzetű gyermekekre való odafigyelés az intenzívebbé vált. És valószínűleg, hogyha ez nem lenne, akkor már ennél is több tragédia történik volna, mint Hébe-Hóba sajnos meg így is történik, ami ugye nagyon nehézen elkerülhető, főleg a vándorló, meg a olyan családoknál, akik nincsenek a ellátórendszernek a látóterében azoknál, de hogy erre jó, de arra, hogy egy intenzív prevencióval kiemelje, és rengeteg gyereknek, aki ma esélyt nyújtson, erre nem jó. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy visszaállt szinte a hatósági szerepkör, igaz, hogy ebben vannak segítő elemek is, de alapvetően a segítő elemeknek a száma nem növekedett, inkább csökkent, mivel hogy nagyobb a leterheltség a kollégáknak minden területen, ezért kevesebb jut a tényleges megelőzésekre, ami nem mondanám, hogy nem kicsinyelni azt, ami van, de kevesebb, sokkal kevesebb az idő. Tehát arra nem jó, hogy a nehéz élethelyzetű gyerekeket kisegítse ebből a helyzetből, és valami esélyt jelentsen számukra, ugyanakkor arra viszont jó, hogy a legveszélyeztetettebb, legproblémásabb gyerekeknél ne forduljasson elő sorsrontó tragédia.
Ez iszonyú fontos, amit te mondtál, és az a kérdésem akkor áll a prognózisként, hogy mire számíthatunk a jövőben, mert ugye azért azt mondtad, hogy ez társadalmi föltételtől szól, tehát ez nem feltétlenül a gyermekvédelmi szól, a körülményekről szól, arról a dologról, ami mindenkit meghatároz, hogy milyen társadalmi világ körülmények között élünk. De azt kérdésem, ebben a világban, ahol ti dolgoztok, ebben a világban milyen előrejelzést érzékel?
Mivel a gyermekvédelem, a családok, stb. Ennek a társadalmi rendszernek a szerves része, ezért a politikától kezdve, a társadalmi kommunikációtól, a reklámoktól kezdve minden befolyásolja. Igen. Amennyiben a társadalom, vagy a politika, vagy a kultúra azt sugallja, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem annyira érdemesek a segítésre, és vannak olyan gyerekek, akik többre érdemesek, mert a szülei tehetősebbek, ezért adókedvezmény miatt több lehetőséget kapnak, lehetne sorolni, hogy ha még vannak olyan társadalmi csoportok, akikbe be lehet rúgni, hajléktalanokat nem aludhatnak az aluljáróban, nem lomizhatnak, olyan jogszabály, amik egyre szigorítják a szegényeket, amíg a társadalom nem annyira szereti a szegényeket, amíg ellenséges magatartás van a munkanélküliekkel, hajléktalanokkal szemben, addig nagyon nehéz ezt a társadalmi csoportot kezelni, hiszen, mint mondtam, ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy ebből kialakult, amit nem lehet, nem szabadott volna hagyni, hogy kialakuljon ez a borzasztó mély szegénység, ez a szegény kultúra, ebből kivezetni csak nagyon hosszú távon lehet. Én úgy látom, hogy már egy generáció is kevés ahhoz, hogy ebből egy tényleges kiút legyen. Ehhez egy teljes társadalmi szemléletváltozásra volna szükség. Például, hogy mi javasoltunk, hogy a összes védelemvevő gyerek kapja a családi pótlékkal azonos védelemvételi támogatást, hogy egyrészt az, hogy az alapvető szükségleteket a gyereknél ki tudják elégíteni, és az ne befolyásolja a segítő folyamatot, hogy nincs enni, nincs ruhája, stb. Tehát ha megkapnák ezt, azután kívül azt is javasoltuk, hogy a TAO-t lehessen gyermekvédelemre is fordítani, ne csak sportra és egyéb dolgokra, hogy a prevenciót erősíteni kellene. A tanodott típusú alternatív szabadidős programokba szinte minden ilyen gyereket be kellene vonni. Hogy ha otthon nincs egy íróasztala, nincs egy sarka, ahol tanulni tudna, ha nincs egy pozitív mintája, akkor legyen egy olyan hely, ahol ő elmehet, akár iskola után, vagy napközi helyet, vagy bármi, ahol jól érzi magát, ahol olyan emberek veszik körül, akik elfogadják, akik kedvelik őt, és ez esélyt ad arra, hogy az iskolát végig tudják vinni, és eljussanak valahova. Tehát ezek a prevenciós programok létszükségletek. Ezek a családok önmaguktól, ha kapnának ötször ennyi pénzt, akkor se tudnának ezzel a problémával mit kezdeni.
Uh-huh. Nagyon izgalmasakat beszéltünk, ha nem is volt, hogy is mondjam, szívderítő a téma, de mi is ötre fontos dolgokról beszéltünk, és remélem meg is hallották azok, akik hallgattak bennünket. Nagyon szépen köszönöm a fontos mondataidat, Takács Imre. És máskor is várlak szívesen, és szerintem jobb dolgokról is szeretnék beszélgetni, változásokról szeretnék beszélgetni, de ami történt, ezek mind fontosak, és jó lenne, hogyha a közfigyelmet egy kicsit erre a dologra is tudnánk orientálni, ezért különösen köszönöm a beszélgetést, köszönöm technikai közreműködését Kemény Dánielnek, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó Andrást hallották, viszont hallásra.
Boldog még, amilyen még nem voltál, sosincsen késő, már te csak lép és várj. Kevés lesz minden szó, ahhoz, hogy elmondhassam neked, mit érzek melletted, mikor jó, jó, jó. Ha rám szólsz, megvigasztal, kerüljünk együtt beljebb, minden nappal itt a körben nézek, és te nevetsz rám. Nem emlékszem rá, hogy nem voltál vajon. Hol lehettem, mikor születtél vajon? Ki voltam én, amikor megjöttél? Úgy unom mondani, hogy sosem jó, unom hinni, ami látom.